Sziasztok, Hanna vagyok.
Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast.
Itt vagyunk egy újabb epizódtal, és a mai vendégünk és beszélgető partnerünk nem más, mint Czakó Dóri. Dóri számunkra egy igaz barát, egy olyan tiszta emberi lélek, akivel biztos, hogy sokkal régebb óta ismerjük egymást. Dóri több tízezrek példája. Példa abban, ahogyan él, ahogyan gondolkozik, ahogyan eszik, ahogyan edz. Példa egy egészséges, teljes, fenntartható és harmonikus életvezetésében, annak minden fentjével és lentjével együtt. Dóri élelmiszeranalitikus, élelmiszermérnök és táplálkozási tanácsadó, a Czakó Eszik program megálmodója és megvalósítója. Saját tapasztalataival, útmutatásával és elképesztő szaktudásával támogatja és vezeti a hozzáfordulókat a teljes, egészséges életmód felé vezető úton. Ebben az epizódban szó lesz az étellel való kapcsolatunkról, életmódváltásról, folyamatosságról, önszeretetről és bűntudatmentességről, motivációról, a 80-20-as szabályról, autentikusságról és még rengeteg érdekes dologról. Úgyhogy én azt mondom, vágjunk is bele. Fogjátok meg a kedvenc őszi meleg italatokat, menjetek el egy gyönyörű sétára, vagy éppen bárhol is vagytok. Nyissátok ki a szíveteket, tegyétek be a füleseteket, és induljon az epizód.
Pillangók, ez most egy olyan szinteken full circle moment, tehát, hogy tudjátok, amikor így valami így beírik, meg így megírik. Na, ez a pillanat most, és ez a beszélgetés számunkra 1000 millió százalékig ilyen, és nem tudom, hogy van-e a ti életetekben, biztos, hogy van nektek is olyan ember, vagy emberek, akikkel így azt értitek, hogy hiába mondjuk nem évtizedek óta ismeritek, de minthogyha ez az ismerettség sokkal-sokkal mélyebb, és sokkal régebb óta tartana, és nekünk Dóri és az egész családja pontosan ilyen. Úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vagy velünk, Dóri, és hogy ez a beszélgetés most létrejön, szóval először is hatalmas szeretettel köszöntünk a The Butterfly Effect Podcastban. És fel is tenném az első kérdésünket, ami úgy hangzik, hogy van ez a mondat, hogy épp testben, épp lélek. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy neked ez mit jelent. Mit jelent neked ez a mondat, mi a véleményed a test és a lélek kapcsolatáról, vagy mi a személyes tapasztalatod a test és a lélek kapcsolatáról?
Hát először is sziasztok! Én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Én is nagyon vártam már ezt a beszélgetést. Úgyhogy bele is vágok, válaszolnék az első kérdése. Épp testben, épp lélek, nekem azt jelenti, hogy foglalkozok magammal, hogy törődök magammal. Viszont nagyon fontos, hogy a kettő nem feltétlen valósul meg egyszerre egy időben. Saját példámat hoznám. Nekem volt olyan időszakom, amikor hatalmas kontrollt gyakoroltam a testem felett, és figyeltem arra, hogy mennyit edzek, mennyit eszem, viszont lelkileg nem voltam a legjobb paszban. Kifejezetten szerintem egy ilyen érzéstelenítőként funkcionált akkor nekem az edzés például. Úgyhogy ez fontos, viszont az is biztos, hogy sokkal könnyebb úgy rendben lenni lelkileg, hogyha az ember odafigyel magára, a rendszeres mozgásra, a tápláló ételekre. Úgyhogy ezt gondolom erről.
És mit gondolsz arról, hogyha arról van szó, hogy törődni magunkkal, és egy épp testet, épp lelket kialakítani, egészséges életmódot kialakítani, és erre az a válasz érkezik, hogy oké, de nincs pénzem, vagy nincs időm, vagy a körülményeim nem olyanok, hogy szerinted létezik egy fenntartható, egy gazdaságos módja az egészséges életmódnak? Igen, mit gondolsz ezekről a kifogásokról, válaszokról?
Szerintem vannak olyan szélsőséges helyzetek, amikor ezek valós indokok, hogy az embernek nincs ideje vagy pénze, lehetősége ilyen szinten törődni magával, például egy gyerekeit egyedül nevelő édesanyja, aki több állásban dolgozik, és nincsen segítsége, akkor neki tényleg extrán nehéz időt szánni a magára, az edzésére például, vagy hogy energiát fektetni abba, hogy, hogy miket eszik. Viszont, hogyha nem ilyen szélsőséges helyzetről beszélünk, akkor ezek tényleg csak kifogások, mert azt gondolom, hogy azt mindenki megteheti, hogy egy picit hamarabb indul el mondjuk a munkába, és két megállóval hamarabb leszáll a buszról, a villamosról, és sétál két megállót, és akkor már megvan a napi mozgása, már töltött egy kis időt a szabadban, foglalkozott egy kicsit magával, illetve a nincs pénzem kifogás, az pedig sokszor olyanoktól hallom, akik egyébként isszák az üdítőt literszámra, eszik az édességet zsákszámra, tehát hogy az például egy tök jó megoldás, hogyha üdítő helyett a vizet válasszuk, mert akkor az olcsóbb is, és egészségesebb is, vagy hogyha csak szimplán nem vesszük meg ezeket az édességeket, vagy hogyha reggel nem a pékségnél kigyózó sor végére állunk be, hanem és nem költünk el ott mondjuk 1000 forint fölötti összegeket mindenféle porcukorral meghintett zsírban tocsogó nulla tápértékű péksüteményre, hogy ezzel indítsuk a reggelt, hanem készítünk magunknak fele annyi pénzből egy teljesen natúr zapkását, amiben teszünk egy marék olajos magvat, egy fél almát vagy körtét. Szóval, hogy ezek mind olyan megoldások, amiket azt gondolom, hogy alapból az ember megengedhet magának, és meg tudja oldani.
És olyan jó szerintem, hogy erről beszélgetünk, mert sokszor szerintem az információ hiány, vagy az, hogy tudjátok, így van a fejünkben valami, hogy mi mennyibe kerül, vagy hogy az egészséges életmód például drága, és abban a pillanatban, hogy edukáljuk magunkat, és egy kicsit tanulunk, például valaki követ téged azt, amiket te eszel meg, amiket te megosztasz, stb., akkor rájön, hogy ja, várjunk, van itt megoldás, és csak lehet, hogy át kell írnom azt az alapvető hiedelmemet, hogy mondjuk ez drága, vagy több idő. És nagyon... Szerintem mondhatjuk azt, hogy nagyon régóta követünk téged, és nagyon sok tulajdonságod nagyon kedves számunkra. Az egyik ilyen, az a folyamatosság. Tehát, hogy mióta mi figyelünk téged, mindenben, amit közvetítesz, azt érezzük, hogy folyamatos vagy. Az edzés, a táplálkozás, de ha arról a tényről beszélünk, hogy egy gyönyörű vállalkozást is építesz, és közösséget, és azért mi is tudjuk, hogy az is egy nagyon komoly következetességet, folyamatosságot, ha úgy tetszik, kitartást igényel, szóval nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan csinálod, ezt caps lock-kal írta fel Flóra, ezt a kérdést, hogyan csinálod? Szóval mi a titkod, Dóri?
Ez nagyon vicces. Én is nagybetűkkel kaptam meg ezt a kérdést. Érdekes kérdés ez. Én ezt szeretem, gyerekek. Szóval, hogy én így érzem jól magam, de tényleg. És azt gondolom, hogy aki hozzám fordult tanácsért, életmódváltás illetően, azoknak mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem egy olyan, amire most itt felkészülünk, startvonalhoz állunk, és akkor rajt. Tehát, hogy senki ne feszüljön be attól, hogy elindult a hónap, hogy úristen, már eltelt egy hét, ő neki csak most jutott eszébe, most közben jött valami, most elutaztak, most még nem kapta meg a fizút, most nem fog tudni még bevásárolni. Szóval, hogy ez nem egy ilyen dolog. Ez egy olyan dolog, hogyha ma csak a leírtak, vagy a tanácsoltak 1%-át tudja megcsinálni, az tök jó. Majd holnap folytatja, aztán majd folytatja, és mindig szépen egy kicsivel többet hozzárak, és itt nincsen olyan, hogy valamikorra célba kell érni, hanem ez elindul ma, hogy beszélgettünk erről, és folytatódik örökre. És én ezt az egészet így élem meg, nagyon szeretem ezt így élni, mert jól érzem magam tőle. Szóval nekem amúgy ez a motivációm, ez a belső motiváció, hogy azért csinálom ezt, mert így érzem magam jól, így van energiám, így vagyok nyugodt, így vagyok kiegyensúlyozott, ez ad keretet a napjaimnak, és igazából Ennyi. Én szerintem ebben abszolút a következetesség a helyes megfejtés.
De vannak egyébként nehezebb pillanataid, amikor halogatnál, vagy amikor azt érzed, hogy tök jó lenne nem elmenni edzeni, vagy megvenni a csokis krasszot, vagy nem tudom, szóval, hogy vannak ilyen pillanatok, ha vannak, akkor azokat hogyan kezeled, vagy valamikor megengedsz magadnak ilyen, nem tudom, pihenés, csalós napokat, tehát hogy mi ebben a balanced, vagy a rendszered?
Ugye ez egy nagyon régóta zajló folyamat nálam. Ezt nem tegnap előtt kezdtem, hanem körülbelül 2016 a dátum, amikor ezt így helyezném, akkor államvizsgáztam. Tehát az egyetemen az nálam úgy nézett ki, hogy minden napra bekészültem legalább egy tábla Milkával, amit egyedül ettem meg. Tehát abból úgy nem nagyon adtam a többieknek. Cserébe, hogy ők hoztak valamit, azt szívesen megkóstoltam még pluszba. De hogy tényleg ez a napi egy tábla csoki, ez nálam lecsúszott. Napi egy. Értitek?
Ez nagyon durva, ezt én nem is, úristen, ezt nem is tudtam, nem is gondoltam volna.
De én nagyon rossz evő voltam. Gyerekkoromban végig, tehát otthon ez a fényevő, csak édesség, normál kaját nem nagyon. Nagyon válogatós voltam, többnyire tényleg csak édességet ettem. Abból jó sokat, másból meg nagyon keveset. És akkor valahogy, de edzeni, tehát a sport az meg mindig jelen volt az életemben. A óvodás korom óta, kezdetek kezdetétől mindig jelen volt, és valahogy az államvizsga után alakult egy olyan helyzet, amikor felszabadult egy csomó időm, ugye, amit azelőtt tanulással töltöttem, és tökre kíváncsi voltam arra, hogy az edzés az nagyon jól megy, meg szeretem csinálni. Egyébként az edzés, tehát hogyha ez a kérdés ugye az edzéssel kapcsolatban, hogy van-e olyan, hogy nem akarok elmenni edzeni, persze akkor abban az időben volt olyan, hogy nekem ma nincs kedvem, de valahogy az is ott kialakult, valószínű, hogy ebben nagy szerepet játszik az, hogy az Andris edző, és az én akkori munkaidőm, ami 8-tól 4-ig tartott, az pont váltásban volt az ő munkaidejével, tehát hogy mi kb. Akkor tudtunk találkozni, amikor én elmentem edzeni, és ezért úgy alakult, hogy én akkor is mentem edzeni, amikor egyébként edzeni annyira nem volt kedvem, hogy legalább találkozzak vele, mert ő reggel korán elment a terembe, napközben neki volt szünete, de én ugye bent voltam akkor a munkahelyemen, délután, mikor végeztem, ő már ment visszaedzést tartani, ahonnan késő este jött haza. Tehát, hogyha én szerettem volna őt látni délután, akkor ahhoz be kellett menjek a terembe. És hogyha már ott voltam, akkor edzettem egyet. Úgyhogy az edzéssel kapcsolatban ez így alakult, és abszolút az életem részévé vált, és akkor, amikor leállamvizsgáztam, és lett egy csomó szabadidőm, akkor kíváncsi lettem, hogy, ja, és ugye élelmiszer mérnökként végeztem, egy csomó táplálkozástudomány tantárgyam volt, amik nagyon érdekeltek, és pluszba fel is vettem egy csomó ilyen tárgyat, hogy élelmiszerkémia, meg sporttáplálkozás, meg élelmiszerallergiák, meg szóval minden, ami ilyen táplálkozással kapcsolatos, én azt akkor ott felvettem, és végighallgattam, és akkor úgy adta magát, hogy egyébként az edzés az tök jól megy, egyébként ez a téma engem tökre érdekel, és egyébként időm is van, tehát akkor miért ne kezdjek el ezzel egy kicsit jobban foglalkozni. És akkor így kezdtem el felülvizsgálni az étkezési szokásaimat, és utána járni, hogy mi az, ami nem jó, mi az, amit le kéne cserélni, mi az, amit át kéne alakítani, és azt tapasztaltam, hogy hatalmas, tehát nagyon-nagyon durván nagy hatással van a táplálkozás a teljesítményre. Hogyha ezt így megtámogatom tápláló élelmiszerekkel, akkor ott komoly fejlődési lehetőség van mozgásban. És ez nagyon tetszett nekem. Úgyhogy így indult ez az egész. Nyilván itt az eleje az úgy nézett ki, hogy ez a hétfőtől péntekig húz meg, és csak odafigyelős kaják, és hú, nagyon tényleg minden falatot átgondoltam, hogy akkor ez most biztos támogat, és nem tudom, és akkor jött a hétvége, kiéhezve beestem a Burger Kingbe 2 oreós sékre egymás után, szóval, hogy az eleje az nálam is így működött, nem tudtam ellenállni ezeknek az ételeknek, és aztán ennek is megtapasztaltam a hátrányát, hogy nem szabad ennyire szélsőségesnek lenni, és ennyire nagyon durván meghúzni a hétközben, és elereszteni a hétvégét, mert utána, hétvége után még 2-3 nap volt, mire visszarázottam, rossz volt a közérzetem, rossz volt a gyomrom, romlott a teljesítményem, szóval éreztem, hogy ez nem ez lesz a helyes irány. Viszont ez azért hosszú idő volt, tehát évek, mire ebből eljutottam oda, hogy nem kell ennyire szigorúnak lenni, nem kell hétvége, nem kell ünnepnap, nem kell elutazás ahhoz, hogy megengedjek magamnak alkalmattán olyan dolgokat, amit egyébként a hétköznapokban, az időt túlnyomó részében nem fogyasztok. Tehát, hogy ezek simán lehetnek egy egészséges életmód része, moderált mennyiségbe. És akkor így évek alatt alakult ki az, hogy gyakorlatilag bármit megengedek magamnak, de tényleg bármit, hogyha kívánom, annyi, hogy van nyilván egy mennyiségi korlát, de hogy gyakorlatilag eljutottam oda, hogyha így nagyon kívánok valamit, az általában olyan édességek, amiket egyébként, tehát például egy granola, simán leülök megenni egy doboz granolát, vagy egy házi fagyi. Ha úgy van, akkor nem tudom, 4 banánból csinálok, és rápakolok egy fél üveg magyaróval, de imádom, megszorom egy fél doboz granolával, de hogy ezek mind olyan alapanyagokból készülnek, ugye, ami mind tápláló. Nem feltétlenül van szükség ekkora energiabevitelre, de hogy inkább ezeket kívánom már, mint az ilyen hagyományos édességeket például. Tehát, hogy megengedő vagyok magammal, abszolút, de hogy talán pont emiatt, hogy nincs bennem egy tiltás semmilyen élelmiszerrel kapcsolatban, pont ezért nincs is az a vágy, hogy úristen, de ennék egy, nem tudom, egyébként meg volt, tehát vannak időszakok. Például, amikor terhes voltam, illetve amikor megszületett a Levi, az után volt egy olyan időszak, hogy minden nap meg kellett ennem egy naturcroissant. Mert annyira kívántam, és vágytam rá. És az így, nem tudom, így beépült, és akkor ilyen időszakom volt. Akkor mentem, és minden nap a sétámat összekötöttem azzal, hogy ahol ittem egy kávét, ott tettem egy kroit. Aztán arról így lejöttem, mert elmúlt ez az időszak. Akkor jött az az időszak, amikor, nem tudom, ilyen növekedési ugrásnál sokkal többet szoptattam a Levit, megnőtt az energiaigényem, akkor minden nap meg kellett ennem egy tábla csokit. 85%-os csokit. Minden nap megettem egy tábla csokit. De tényleg, és ezt hónapokon keresztül képes voltam csinálni. Aztán, ahogy beállt utána ez a szoptatás, és nem, már hozzászokott a szervezetem, és tudtam másból is fedezni, akkor ez is így lecsengett. De hogy nem volt bennem egyetlen egyszer sem rossz érzés azzal kapcsolatban, hogy én most ezeket megeszem. Mert tudtam azt, hogy emellett egyébként az összes többi dolog az tökre tápláló, és a javamat szolgálja. És azt, hogy most ez van, hát ez van, de napi 2-3-szor levegőztem vele, sétáltunk egy csomót, annyit életemben nem sétáltam, mint terhesen meg szülés után az első egy évben. Szóval, hogy ezeknek utána jelez a szervezet, olyan érdekes, hogy ezt is meg kell tanulni, össze kell kapcsolódni vele, és hallgatni arra a belső hangra, hogy most erre tényleg szükségem van, vagy ezzel valamit most, nem tudom, elnyomok, vagy kompenzálok.
Olyan sok mindenre világítottál rá, Dóri, most, amit szerintem, tehát ezt a választ például remélem, hogy mindenki most visszateker, és így meghallgatja még egyszer, és kiveszi azokat a kis finom dolgokat, amikből szerintem nagyon-nagyon sokat tanulhatunk. Az egyik, ami nekem nagyon-nagyon megmaradt, az a tapasztalat szó. Szóval nagyon sokszor használtad a tapasztalat szót, hogy megtapasztaltad, ugye, megérezted, és annyira jó, mert tényleg úgy van, hogy abban a pillanatban, hogy az ember elkezdi tapasztalni, például, amit mondtál, ugye a teljesítményednek a növelését, vagy növekedését, hogy több mindenre vagy képes, akár fizikailag, akár mentálisan, tényleg úgy van, hogyha az ember ezt elindul ezen az úton, és elkezdi megtapasztalni, akkor utána úgy van vele, hogy basszus, hát annyira csak szeretem magam, hogy nem szeretnék visszamenni, vagy másképp csinálni. És nekem például ez még egy tök kulcs, és ezt is így ezt vettem ki abból, amit mondtál, hogy olyan, nekem tök sok szeretet volt abban, ahogyan beszéltél erről az egészről. Magad felé is, meg így az életmód felé is. És szerintem még ez is egy tök nagy kulcs, hogy igenis megtanulni, szeretni, megtisztelni magunkat annyira, hogy ezeket odaadni magunknak. És a másik, amire még szerettem volna így reflektálni, az így az extremitások, hogy én is személy szerint tök sok mindenben tapasztalom ezt. Hogy először, és lehet, hogy nem is baj, hogy ez így van, csak adjunk magunknak elég, hogy is mondjam, csak oldozzuk fel magunkat. Igen, hogy nem is baj, hogy megtapasztaljuk az extremitást, és néha elmegyünk, mert kicsit ilyen ingák vagyunk mi, nem így emberek, így tök sok mindenből, hogy így kimegyünk erre az oldalra, arra az oldalra, és akkor így, így szépen megtaláljuk a közepét a dolognak. De hogy ez is egy út, meg idő, és erre is annyira jól rávilágított el, úgyhogy ezer hála.
Ezt így kell, tehát hogy szerintem ezt így kell. Hiába mondja el ezt bárki, meg kell tapasztalni egyik végét, másik végét, és akkor szépen beállni középre, és megtalálni az irányt, és azt a kis medret, ami nekünk kényelmes. És egyébként a két szélsőség, vagy a két oldal, az úgy beterel egyébként középre, mert megérzed, hogy nem jó ott. Tehát érzed, hogy nem jó, elmész a koplalásig hétközben, érzed, hogy ez nem stimmel, tehát ez nem egy fent, alig várod a hétvégét, akkor a hétvégén meglódulsz, akkor ott megengedsz magadnak mindent, akkor azt is érzed, hogy nem jó, mert nem alszol olyan jól, fáj a gyomrod, két napig savad van, nem is tudsz másra koncentrálni. Tehát, hogy ezek azok, amik beterelnek középre igazából.
Azt tudod még erről eszembe, hogy ugye mondtad, hogy amikor így kérdeztem, hogy van neki úgymond nehezebb pillanatait, hogy élvezed és hogy szereted ezt az életmódot, hogy a kedves édesapukánk mindig azt mondta nekünk, hogy te döntöd el, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, ami könnyű. És itt szerintem ez is kicsit, vagyis én is azt tapasztalom magamon, amikor így van, amikor újra és újra kvázi... nem tudom, elkezdek így jobban oda fókuszálni arra, hogy oké, akkor most az egészséges életmód melyik területére akarok fókuszálni, és akkor most, amikor ide költöztem New Yorkban, akkor hát az egészséges étkezés is, hogy főzzek magamnak, és minden, az egy idő volt, mire ez kialakult, hogy ez megtörténjen. És az elején annyira sokszor panaszkodtam, hogy anyukának meg apukának a telefonban, hogy de ez olyan nehéz, és hogy nem tudom, hogy most hogy szerezzem be a hozzávalókat, meg nem tudom, és akkor így mondták, hogy oké, te döntöd el, hogy milyen nehéz és milyen könnyű, és milyen, hogyha elkezdenéd megváltoztatni a mindsetet ezzel kapcsolatban, és azt mondani, hogy amúgy igen, amit te is mondtál példának, hogy annyira nem nehéz megcsinálni egy zapkását, meg annyira nem nehéz előre, nem tudom, beszerezni olyan zöldségeket, amiből tudsz csinálni jó kajákat, és hogy igen, tényleg, és néha csak kell az emlékeztetni, hogy amúgy annyira nem nehéz. Csak az elején tűnik nehéznek, és utána meg tudjuk szeretni a folyamatot.
Így van. Pont most írtam erről egy posztot, hogy a rutin, hogy mennyire fontos az elején a rutin. De egyébként mondják, hogy a rutin az ellenséged, mert hogy bele tudsz ragadni, és nem tudsz belőle fejlődni, mert szereted, megszoktad, azt csinálod, nem változtatsz, nem variálsz, nem nézelődsz körbe, hogy milyen lehetőségek vannak, még csak csinálod azt, edzésben pedig ugye megszoktad, hogy mindig, nem tudom, mindig három kör, mindig ugyanazok a gyakorlatok, és akkor abban sincs fejlődés, de hogy a leges-leges legelején, meg úristen, ez lesz a te mankód, hogy amíg bele nem megy a kezedbe a mozdulat, hogy reggel mikhez nyúlsz, milyen alapanyagokhoz nyúlsz hozzá, és melyik tába, melyik kanállal, mekkora adagot, hogy ne kelljen gondolkozni ezeken, mert ugye a rutin abban segít, hogy itt ezeken a dolgokon neked itt ne kelljen döntést hoznod, hanem ez már megvan, ez már megy. Mindig ezzel a kanállal, mindig ennyit teszek bele, mindig annyi percre teszem be a mikróba, mindig ennyit szórok bele, és ez már működik, és ez jó, és utána ez már nem lesz nehéz, mert ez lesz a kezedben. Csak ezt megszokni, na ez az elején a váltás, tehát az, hogy beállni mondjuk egy pékségbe egy péksütiért, VS otthon megcsinálni reggel vagy este, tök mindegy, de amíg kialakulott annak a kis hely meg idő, hogy jó, akkor nekem jobb az, hogy reggel frissen, mert akkor közben magamhoz térek, vagy jobb az, hogy még este lefekvés előtt egy ilyen hűtőbe bedobósat, mert akkor biztos, hogy megvan, és akkor reggel még aludhatok egyet. Szóval amíg ezek a kis momentumok kialakulnak, szerintem az a nehéz. Utána meg már tök jó, meg ad egy biztonságot. Ez mindig így szokott lenni, ettől tudom, hogy jól vagyok, ettől tudom, hogy 3 óráig nem éhezek meg. Nekem például ezt is adja ez a reggeli dolog, hogy ha nem is tudom megenni egyből, vagy mondjuk reggel korán megyek edzeni, mint például ma, és olyankor nem tudok előtte reggelizni, legtöbbször van, hogy igen, akkor megoldom úgy, de tök mindegy, de hogy a lényeg az, hogy tudom, hogy ott van velem, én azt utána megeszem, és nekem utána nem kell azon vakarózzak, hogy most akkor hol eszek, mit eszek, az mennyi ideig leszek attól jól, hanem utána tudom csinálni a dolgomat nyugalomba, és tudom, ki tudom számítani jobban a napomat. De ebbe bármikor lehet egyébként bármilyen spontaneitás, és bármikor lehet bármi, de hogy így ez a 80-20, ez nem csak arra vonatkozik, hogy az alapanyagok, amiket eszem, meg amiket megveszem, 80%-ban tápláló, és 20%-ban pedig abszolút csak az élvezeti érték számít, hanem így az egész életmódra igaz ez a 80-20, hogy az időm nagy részében így csinálom, és egyébként vannak napok, alkalmak, amikor meg abszolút ettől eltekintek, és ahogy esik, úgy puffan.
Igen, ez a 80-20, ez annyira jó, meg a biztonságérzet is annyira igaz, hogy olyan nagy biztonságérzetet tudnak adni az ilyen rutinok, és ha már rutinoknál tartunk, akkor neked vannak ilyen nem alkuképes rutinjaid, amire azt mondod, hogy oké, persze van, amikor spontanitás meg minden, de hogy ami így a 80%-ban mindenképpen kell ahhoz, hogy épp testben épp lélek, és a jó érzéseidhez.
Amúgy ez olyan, mint a fogmosás, tudjátok, hogy azon se gondolkozol, hanem csinálod, az ott van. Például nekem a reggeli az ilyen, mert nagyon hosszú volt ez az időszak, amikor egyáltalán nem reggeliztem, aztán össze-vissza mindenféle hülyeséget reggeliztem, aztán utána beálltam egy reggelire, amitől fixen rosszul voltam, tehát utána nem is értettem így visszamenőleg, hogy miért ettem hónapokig, még amikor elkezdtem dolgozni a gyógyszergyárban, hónapokig az volt a reggelim, hogy egy ilyen tenyeremnyi pogácsa, de ilyen nagyon zsíros pogácsa, egy ilyen kefirrel. És annyira rosszul voltam tőle, szóval azt éreztem, hogy a gyomromban egy szikla van, azt éreztem, hogy úgy igazán jól nem laktam, csak full rosszul lettem tőle, de azért ezt nyomtam, mert a többiek is ették. És akkor itt a csordaszám az így, hát hogyha a többiek is ezt teszik, akkor nekem miért ne lenne jó? És nagyon hosszú ideig tapasztaltam meg azt, hogy mennyire rossz az, amikor nem tudod egy normális reggelivel elindítani a napodat. És utána vagy azon kínlódsz, hogy még éhes vagy, vagy azon, hogy egy szikla van a gyomrodba, és gyakorlatilag nem tudsz semmi másra koncentrálni, csak arra, hogy éhes vagy rosszul vagy. De egyébként ez igaz utána az ebédre is, és a vacsorára is, mert vagy nem tudsz aludni, vagy azon kattogsz, hogy nem ettél eleget, és éhes vagy. Szóval, hogy nekem ebből tényleg elegem lett. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én most ki kell találjak valamit, amitől én jól is lakok, de nem is vagyok rosszul, és akkor így szépen hosszú idő alatt, de kialakítottam azt, hogy nekem mi a jó, és ez is tapasztalás, és egyébként, ha az ember görget itt az Instagramon, vagy akár csak így beírja, és rákeres mindenféle cikkekre, akkor talán mindenféle tudományos magyarázatot arra, hogy mi miért nem jó, és mi miért jó, és ezek egyébként hasznosak is lehetnek, viszont egy valamit nagyon megtanultam ott a gyógyszergyárban, én kutatásfejlesztésen dolgoztam, virológián, tehát vírusokkal foglalkoztunk, és az én főnököm, akit nagyon-nagyon szerettem, egy nagy tapasztalattal rendelkező vegyészmérnök volt, és ő mindig azt mondta, hogy persze, Dórikám, el kell olvasni a szakirodalmat róla, és el is, tehát, hogy lehet még keresgélni, és tök jó, hogy van, de a kulcs az abban van, hogy csináljuk, és minden apró kis momentumát jegyzeteljük, és aztán újra csináljuk, és megint jegyzetelünk, és újra csináljuk, és megint jegyzetelünk, picit módosítunk egy valamin, újra csináljuk, megint háromszor, és jegyzetelünk, és a tapasztalásból lesz igazából majd a végén nekünk egy levonható következtetés, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó, működik, vagy nem működik, hogy működik, mert hogy ez biológia, és ők sokszor nem olvassák a szakirodalmat. És ugyanez igaz egyébként ránk is, hogy hogy azért nem szeretem, amikor valaki ilyen végletekig kiáll valami mellett, és mondja azt, hogy de ez reggelire nem jó enni, mert az nem jó, mert akkor a vércukor, meg az inzulin, meg a nem tudom, meg a akármi. Mert hogy persze, oké, lehet, hogy ezt be tudták bizonyítani ilyen-olyan körülmények között ennyi meg annyi emberen, de hogy igazából minden ember más, és mindenkinek más lesz a jó, és itt szerintem nincsenek ennyire egyértelmű szabályok, amiket így rá lehet húzni emberekre, meg helyzetekre, hanem tökre fontos az, hogy mindenki megtapasztalja. Persze, amúgy tök jó, elolvastad, tetszik, tudsz vele azonosulni, el tudod képzelni, hogy mondjuk ezted reggelire, kipróbálod. Nekem volt ilyen, kipróbáltam, hát, mintha jó lenne, de hát nem tudom, de hát ezt olvastam, meg alá is van támasztva, szóval ennek elvileg működnie kell, hát nálam miért nem működik. Szóval, hogy ez tényleg, és aztán az ember így ad neki időt, és utána eldönti, hogy ez nekem most jó, vagy nem jó. Hát ezt egy idő után el tudom dönteni, nem? Hogy jól érzem magam tőle, vagy nem érzem jól magam tőle. Úgyhogy szerintem ezért nagyon fontos a tapasztalás, mert mindannyian mások vagyunk, mások a körülményeink, mások az igényeink, mások a szokásaink, más emberek vesznek körül, más a gondolkodásmódunk. Szóval ez mind-mind befolyásoló szerintem, úgyhogy azt sem tudom, hogy honnan indultunk. De mi volt az eredeti kérdés?
Szerintem zseniálisan, pont most azon gondolkoztam, hogy mert a következő kérdésem lett volna, szerintem azt is nagyjából megválaszoltad, mert szerettünk volna kérdezni így a rendszer, VS, ha VS, nem tudom, hogy szembe vagy mellé lehet helyteni, az intuitív étkezés, ugye, de hogy gyakorlatilag most azért ezzel így nagyon megválaszoltad, de mégiscsak megkérdezem, mert tök kíváncsi vagyok, hogy például akikkel együtt dolgozol, és akiket mondjuk segítesz, meg elindítasz így az életmódváltás útján, hogy ugye gondolom én, hogy abban van egy rendszer, és hogy ezt a kettőt akkor így hogy hozod össze magadban, vagy esetleg másokkal is?
Jó, igen, tehát csináltam erre igazából egy ilyen átfogó útmutatót, ami szerintem azért hasznos, mert segít abban, hogy hogyan találj rá a te belső hangodra, ami a táplálkozással kapcsolatban mondja neked, hogy ő egyébként mire vágyik. És igazából ez arról szól, hogy megadom azokat a dolgokat, hogy mikre kell fókuszálni. Szóval, például, és ez néhány és nagyon egyszerű dolog, hogy például legyen rendben a pihenés, szerintem azzal kezdődik, tehát egy ilyen full stresszben lévő, agyonhajszolt ember, ne kezdje el magát még stresszelni azzal, hogy mi tehetek, mennyi tehetek, mikor ehetek, mert annak nem lesz jó vége. Szóval először itt kell egy kis szünet, megállni, aludni egy jót, kicsit kipihenni magunkat, rápihenni erre az egészre. Jó, rendben van. Kezdjünk el vizet inni. Láttam, hogy te pont hittem, Anna. Így van. Kezdjünk el hidratálni, mert nagyon sokan tényleg isznak reggel egy kortyot, vagy nem, csak kávét, egész nap rohan, este megiszik egybe egy fél litert, vagy nem tudom, egy litert, aztán ennyi volt az összfolyadék bevitel viszonthallásra. Szóval amíg nem vagyunk hidratáltak, jól hidratáltak, addig igazából megint csak nem érdemes bármi mással elkezdeni törődni, ami sokkal bonyolultabb, mint inni a nap folyamán, rendszeresen vizet. Jó, kipihentünk magunkat, ittunk elég vizet. Akkor mire kell odafigyelni? Jó, akkor figyeljünk arra oda, hogy milyen alapanyagokat válogatunk. Kerüljük az ultrafeldolgozott élelmiszereket, az ilyen sok összetevős, sok olyan összetevős, amiket amúgy nem is ismerünk, tehát ami nem terem a fán, a földbe, amit nem tudunk leszüretelni, hanem olyan elszámok meg nevek, amiket az életben nem hallottunk, mégis ebben mondjuk 15-20 darab, na azokat kerüljük, csomagolt, dobozolt, sok összetevős élelmiszerek. Koncentráljunk arra, amin nincs címke, és készítünk belőle valamit, vagy hogyha esetleg dobozolt, csomagolt, akkor tényleg csak néhány összetevő, és olyat, amit ismerünk. Mert egyébként a feldolgozott élelmiszerek, így ilyen összefoglaló néven megállapítani róluk, hogy azok nem jó nekünk, az butaság. Szóval egy konzervbab is feldolgozott élelmiszernek számít, mert ugye meg lett főzve, és sós lében konzerválták. Szóval ez egy feldolgozási folyamat. Itt a feldolgozás mértéke nem mindegy. Szóval azokra az összetevőkre koncentrálni, amik minél természetesebbek, és minél kisebb mértékben feldolgozottak. Oké, akkor kipihentünk magunkat, ittunk eleget, és rendbe tettük az alapanyagokat, hogy mikből főzünk, miket eszünk. Akkor utána rendbe tesszük azt, hogy mikor eszünk. Tehát nem az van, hogy reggeltől elkezdünk kipegetni mindig csak pár falatot, mert hogy egyébként én nem akarok sokat enni, úgyhogy itt bekapok két falatot, ekkor egy órával később beérek a munkahelyre, ott kín van egy, nem tudom, terülterül jasszágám, akkor onnan is bekapok három falatot, de köszönöm, én egyébként nem eszem semmit, de akkor utána jön egy kollega megkínál, nem tudom, akkor ott is bekapok egy falatot, és akkor igazából eltelt fél nap, én nem reggeliztem, mert fogyózok, ugye? De már 4 órán keresztül bekaptam 4-5 falatot. Tehát fixen valamit rágok, valami van a gyomromban, valamit emésztek, valami emeli a vércukromat, az kiválasztódik attól az inzulin. Akkor, szóval, hogy ez a össze-vissza szétfolyva csipegetünk egy kicsit abból, egy kicsit abból, és ezt nagyon sokaknál látom, hogy én nem ettem ma egész nap semmit. Persze, nem ettél egész nap semmi normálisat. Meg nem ültél le enni. Nem volt egy tólig étkezésed, és utána nem volt egy tólig metabolikus szüneted, amikor pihent a gyomrod, amikor volt idő ott a vékony beledből továbbítani az ételt. A többi helyre, úgyhogy ez az össze-vissza csipegetés, ezt itt megszüntetjük, és erre egyébként tök jó a táplálkozási napló, amit én szoktam kérni, hogy 3 napot szoktam kérni, 3 napon keresztül mindent, az utolsó szem mogyorót is kérem szépen időponttal, mennyiséggel, és hogy egyébként étkezés után, előtt hogyan éreztem magam, tehát már éhen akartam halni, egyáltalán nem voltam éhes, de azért ettem, mert a többiek ettek, utána tök jól voltam, utána 3 óra múlva ettem legközelebb, mert egyáltalán nem voltam éhes, utána 1 órával már fel akartam falni a kolléganőt, mert annyira éhes voltam, tehát ez annyira informatív, egy ilyen részletesen kitöltött táplálkozási napló, és sokszor annyi elég az embereknek, hogy leírják és látják, mert ha nem írják le, akkor azt az 1-2 falatot nap végére elfelejtik, és tényleg az van velük, hogy ő nem evett egész nap semmit, igazából semmi normális, de hogy valójában végig csipegette a napot. Szóval, és akkor időben elosztjuk ezeket az étkezéseket, és megbeszéljük azt, hogy egyébként mikor lenne alkalmas az első étkezés, egyáltalán van-e igény arra korán reggel, vagy nincs, mikor edz, az edzés körül mikor lenne érdemes, előtte, utána, és akkor szépen kialakítunk attól függően, hogy mik az igények, 3, vagy 4, vagy én egyébként 4 étkezés híve vagyok, van, akinek elég a 3, valaki meg nagyon igényli az 5-öt. Szóval ez is tök egyéni, hogy kinek mi esik jól. Mi esik jól? Ez a lényeg. Mi esik jól? És akkor szépen időben elosztjuk ezeket az étkezéseket, amik egyébként alapanyagügyileg már tök rendben vannak. És hát akkor utána ugye jön a hogyan, nyugiba, ülve, az ételre koncentrálva, mert hogy ez is nagyon fontos, mert a septibe bekapott ebéd, hiába egy tápláló összetevőkből álló normál adag, hogyha azt 5 perc alatt bekapom úgy, hogy rá se nézek, meg se illatozom, a számba vett falatot meg se ízlelem, csak így nyelem, és eltűnt, akkor ott az agy fel se fogja, hogy itt most történt egy étkezés, és utána van az, hogy 5 perc alatt lenyeltem az ebédemet, egyébként azt se tudom, mi volt az, nem is éreztem az ízeket, tehát gyakorlatilag lehetett volna bármi is, és utána még vakarózok, hogy valamit még úgy rágnék, ugye, mert nem rágtam, nem éreztem ízeket, nem teltem meg azzal az élménnyel, hogy úristen, de szép volt, meg roppant, meg krémes volt, meg lágy volt, meg ízletes volt, meg finom illatú volt, hanem csak így lenyeltem. És utána még így ennék, mert vágyom az evés élményére. Szóval utána ezt rendet tesszük, és igazából, hogyha ezekre az ember, most ez így lehet, hogy soknak tűnik elmondva, de nagyon egyszerű dolgok. És hogyha erre az ember odafigyel, akkor akkor utána például mennyiséget én soha nem szoktam meghatározni. És pont azért, mert hogyha az alapanyagok rendben vannak, hogyha jól hidratált vagyok, hogyha kipihent vagyok, hogyha időben normálisan elosztva eszem, és nem egész nap csipegetek, hogyha hagyok az étkezések között szünetet, hogyha az étkezéseknek megadom a módját, akkor igazából az, hogy én most abból a tápláló ételből másfélszer annyit teszek, mert most annyit kívántam, holnap után meg csak fele annyit, mert mondjuk nem volt edzésem, és home office-oltam, és egyébként kanapén fekve töltöttem a napot, az már utána abszolút rád van bízva, mert, és ezt kell megtanulnod, hogy érezd azt, hogy nap és nap között hatalmas különbség van, és én ezért nem szeretem például az ilyen előre kiszámolt étrendeket, nyilván vannak esetek, amikor ez elengedhetetlen, de hogy úgy egyébként, hogyha nem arról van szó, hogy iszonyatos nagy túlsúly, és veszélyezteti tényleg az egészségét az embernek, akkor inkább rávezetni erre, hogy ő maga érezze azt, hogy most ennyi a kívánságom, vagy annyi, mert ez függ az időjárástól, függ a fizikai aktivitásodtól, függ a ciklusodtól, függ a holdtól, a kedélyállapottól, annyi mindentől. Lehet, hogy ott bujkál benned valami, amihez most extrán több energiára van szüksége a szervezetnek, hogy azt a valamit legyőzze, és nem véletlenül ki. Nekem van olyan, hogy mostanában ez a banán, van olyan, hogy megeszek egy banánt, és azt hiszem, hogy úristen, én annyira szeretnék még egy banánt. Miért ne ennék meg még egy banánt? Mert bocsánat, de tényleg. Aztán van, hogy napokig meg semmi. Vagy van olyan, hogy normál adag ebédet szoktam mostanában így rendelni, van olyan, hogy megeszem, és hú, de éhes maradtam, olyankor fixen eszem még valamit. Tehát én nem maradok, ez nagyon fontos, én nem éhezek. És mindenkinek azt mondom, hogyha éhes marad utána, az nem jó. Viszont van olyan, hogy a felét tudom megenni, és azt érzem, hogy jó, most én úgy érzem, hogy ez így bőven elég volt, ezt elrakom vacsira, és majd kiegészítem még valamivel, hogyha esetleg kevés lesz. És ez nagyon fontos, hogy így odafigyeljünk magunkra, mit érzünk.
Volt már olyan érzésed, hogy egyszerűen csak kell egy biztos pont? Hogy szeretnéd magadat stabilnak érezni? Hogy vágysz egy olyan közösségre, ami felemel, és amitől azt érzed, hogy nem vagy egyedül? Hogy igenis a káoszban is ott tud lenni a nyugalom? Hogy lehetséges örömmel, kiegyensúlyozottan, tudatosan teremteni a valóságodat, a saját valóságodat? Ez a biztos pont volt a szívünkben akkor, amikor létrehoztuk egy évvel ezelőtt a The Butterfly Effect Society-t. Egy olyan online közösséget, ahol workshopokat találsz, ahol naplózós feladatokkal ismerkedsz meg, ahol önreflexiót tanulsz, ahol gyógyulsz. A benned és mindannyiunkban lévő végtelen potenciál óceánja ez az online tér, több mint 150 igazi, nagybetűs, fejlődni vágyó nővel. A közösség erejével. Szeretnénk neked megmutatni a TBL Society-ben, hogy te vagy saját magad legnagyobb gyógyítója. Várunk szeretettel, alázattal és figyelemmel. Gyógyuljunk és fejlődjünk együtt. A részleteket és csatlakozási linket megtaláljátok az epizód leírásában. És most pedig vissza az epizódhoz.
Annyira sok hihetlenül hasznos dolgot mondtál, Dóri, annyira köszi, én itt tátott szájjal hallgattalak gyakorlatilag. És egy nagyon random kérdés, mert annyira kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolsz, hogy nálad hogy van, hogy szerinted mi a legkésőbbi időpont egy nap folyamán, amikor lehet enni, vagy amikor érdemes enni, vagy nem tudom. Szóval mikor van az utolsó étkezésed?
Hát ezt a lefekvés határozza egyébként meg, mert hogyha mondjuk valaki 8-kor már megy aludni, akkor az mondjuk tény és való, hogy 6 után már ne egyen, mert lefekvés előtt egy ilyen 2 órával már jó, hogyha úgy azért a gyomor ki tud ürülni, és nem az van, hogy lefekszel és visszajön, vagy nyom és feszít, és mert akkor nem fogsz tudni aludni. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy lefekvés előtt 2 órával, de mondjuk ez nem lehet az, hogy a héten többször előfordult, és nagyon későn feküdtem le, tehát éjfélkor már így ritkán vacsorázok, de olyanra is volt példa, amikor pont amikor ezt a guide-ot raktam össze, annyira sokat nevettem ezen, hogy az nagyon sok munka volt, és akkor volt a Levente 1 éves, és még bőven szoptattam, és hát az ugye extra energia, meg kevés alvás, egyébként a kevés alvás után is másnap az ember sokkal többet kíván enni, és akkor konkrétan úgy nézett ki, hogy ugye csak este éjszaka tudtam dolgozni, és volt olyan, hogy tényleg ez az éjfélkor még melegítek magamnak egy vacsorát, és Andris így kijött, hogy te mit csinálsz, Dóri, te vacsorázol, éjfél van. Persze, hogy vacsorázok, hát még egy órát vagy kettőt biztos, hogy dolgozni fogok, tök éhes vagyok, 2 órája dolgozom, még 2 biztos, hogy fogok, persze, hogy vacsorázok. Hát még hol van a lefekvés? Szóval simán megvacsoráztam akkor éjfélkor. De egyébként, tehát mondjuk az, hogyha valaki, nem tudom, mondjuk az jó, hogyha azért hamar az ember lefekszik aludni, és jól kipiheni magát. Tehát, hogyha mondjuk 10-kor mész aludni, akkor az, hogy este 8-kor megvacsorázol egy normál adagot, tehát nem azt mondom, hogy este 8-kor már csak salátalevél, meg like, nem tudom milyen öntet, Isten őriz. Tehát este 8-kor nyugodtan meg lehet vacsorázni, hogyha egyébként a nap folyamán tartottad így az étkezési ritmust, és reggeliztél rendesen, és ebédeltél rendesen, és uzsonnáztál rendesen, akkor jöhet nyugodtan egy rendes vacsora is, akkor is, hogyha már elmúlt 6 óra.
Annyira köszi, és annyira imádom, hogy olyan jó hallgatni, hogy úgy beszélsz ezekről a dolgokról, hogy ön szeretetet érzek így a hangodban, persze, hogy megeszem azt a banánt, hogyha kívánom, és hogy ezt azért is fülelek erre fel, mert tudom, hogy például most nekem mondjuk így hosszabbak a napjaim, nagyon hosszúak, és mondjuk hazaesek 9-kor egy egész napos suliból, és annyira éhes vagyok, és amikor köteles sportolói múltunk voltak, akkor hányszor nem is tudom, tanultunk, és hallottunk arról, hogy már ilyenkor nem lehet vacsorázni, meg hogyha vacsorázol, akkor csak, nem tudom, katis csíszt, meg tudom én, szóval, tudod, annyira sok ilyen infót kaptunk akkor így az élsport során, és ugye amikor ilyenkor elkezdek vacsorázni, akkor teljesen hát megeszem, de hogy úgy eszem meg, hogy Flóra, most miért most?
Ez már nem kéne, mert 10:30 van, ugye?
Igen. És hogy annyira sokat számít az érzés, hogy hogyan eszed meg, és hogyha már megeszel, akkor így miért nem jó érzéssel?
Így van. Egyébként nagyon veszélyes tényleg ez, hogy főleg régebben és élsportban milyen tanácsokat osztogattak, és ugye ez annyira durva, nem, hogy igazából gyerekek voltatok. És hogy ez belétek nevelték, hogy te rossz érzéssel vacsorázzál este, ha későn érsz haza a második meg harmadik edzésedből, mert számít, hogyha nem tudom, esetleg egy fél dekát hitt. Szóval ez amúgy nagyon veszélyes, hogy ezt így akkor engedték, nem tudom amúgy, hogy ez most hogyan változott, de ez is nagyon fontos, és mindig elmondom, hogy étkezés miatt lelkiismeret furdalás, az a teljes feleslegesség. Tehát az már akkor tök mindegy. Tehát ha már megettem, akkor már legalább érez jól magad tőle, nem? Vagy hogy érezem jól magam tőle. Hogy nem kezdve, hogy úristen, nekünk is hányszor van olyan, hogyha ha elmegyünk este valahova, vagy nem tudom, barátokkal összegyűlünk, és akkor este 9-10-kor megéhezünk, megrendeljük a kis pizzát, én megeszem egy egész pizzát egyedül. Minden további nélkül. Akkor is, ha este 10 óra van, engem tényleg nem érdekel. Azért, mert tudom, hogy nem ez van minden nap, hanem ez most egy olyan alkalom, hogy itt összeültünk, dumáltunk, elhúzódott az este, még biztos nem megy senki haza, még biztos, hogy sokáig fogunk itt dumálgatni. Ha én éhes vagyok, akkor enni fogok már, bocsánat, és akkor én lelkiismeretfurdalás nélkül meg tudom enni. Ez az egyik, hogy ezek egyszeri alkalmak. De a te eseted az, hogy este 9-kor hazaesel egy egész napos sulizás után, és ott vagy fáradtan éhesen, akkor így úristen, de kötelező, de tényleg kötelező egy rendeset vacsorázni, akkor is, ha 9:30 van, vagy 10 óra, mire megeszed 10 óra, de utána még elmész zuhanyozni, még utána, stb., mire ágyba kerülsz, az már 11 után egy kicsit, szóval, hogy nyugodtan, és tényleg ez a rossz érzés, ezt mindenkiből, jaj, ki kéne írtani, ami étkezéssel kapcsolatos, és egyébként, hogyha itt mondjuk, ha a te esetedet nézzük, Flóra, hogyha itt az alapanyagok rendben vannak, és az az étkezés egy, tehát lehet nyugodtan szénhidrátban gazdag, de mondjuk tényleg tápláló alapanyagokból készült étel, akkor meg aztán pláne semmi rossz érzésre nincs szükség. De mondjuk, hogyha minden este suliból hazaesve fél tízkor minden este egy pizza lenne a vacsorád, hát mondjuk akkor megértem, hogy ez már ilyen rossz érzésem, mert az nem feltétlen minden szempontból tápláló. Az is lehet egyébként tápláló, meg jó, meg lehet úgy is készíteni. De mondjuk ez a basic amerikai pizza, ami tocsog a zsírban, és mondjuk csak sajt van rajta, és akkora egy szelet, mint a fejem.
Nem.
Na, de hogy érted, mire akarok kiukadni. Szóval az, hogy későre tolódik a vacsorád, mert ilyen a napi rended, az szerintem semmi baj nincsen, hogyha az alapanyagok rendben vannak.
Nagyon köszi, Dóri.
Annyira jó, olyan, én úgy érzem ebben így a beszélgetés alatt, hogy ilyen nagyon sok engedélyt adsz, de ugyanakkor ezzel együtt gyönyörűen terelsz és formálsz is mindenkit. Szóval, nagyon-nagyon köszi, Dóri, az összes gondolatodat. És még így a beszélgetésünk, én gyakorlatilag el tudnának hallgatni egyébként szerintem egész nap, a beszélgetésünk vége felé érkezve nagyon kíváncsiak vagyunk a te megélésedre, ha önazonosságról van szó. Autentikusság, önazonosság, ugye ezt főleg minden, az életed minden területén kíváncsiak vagyunk rá, ezt így nyilván így a social media szemszögében talán még erőteljesebben lehet érezni, vagy nem érezni éppen valakin. Na rajtad nagyon lehet érezni, és hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy te hogyan érzed, hogy mennyire könnyeden tudsz önmagad lenni a social médiában, mert annyira sok zaj van körülöttünk.
De jó, ez jó, hogy ezt mondod. Ez nekem az egyik legfontosabb, a legfontosabb érték ez, hogy ez az őszintesség. Szóval tényleg azt szeretném kommunikálni, ami van. És nagyon sok megkeresést azért nem vállalok például, mert azt érzem, hogy én erről egy mondatot nem tudnék kérni jó szívvel. És akkor meg minek? Szóval, hogy az nekik se jó, nekem meg pláne nem jó. És inkább félrerakom, és átadom másnak a lehetőséget, hát ha más tud vele azonosulni, és hozzám meg úgy is jön az, ami én vagyok. És amúgy egyszer ezt így nem is olyan rég mondta nekem egy lány, és az annyira jól esett, hogy Dóri, neked olyan igényes együttműködéseid vannak, és wow, de jó, erre még így nem is gondoltam, hogy ezt így nem fogalmazódott meg bennem. De persze érezni, én is érzem, hogy hát ez nagyon jó, hát persze, tök jó, wow, nagyon örülök neki, de hogy tényleg, és ez szerintem emiatt van, mert nagyon sok olyat viszont visszautasítok, amit nagyon érzek, hogy nem. Vagy hogyha csak egy kicsit is érzem, hogy nem, már akkor is. Tehát, hogy igazából csak arra mondok igent, ami nagyon igen, és gondolkodás nélkül igen. És egyébként meg az, hogy így mit kommunikálok magamról, hát van, hogy így is azt érzem, hogy sok, vagy intim, főleg az, hogy amióta már így ennyire sok ember van itt, aminek egyébként iszonyatosan örülök, és tökre hálás vagyok, és köszönöm ezúton is, hogy itt vagytok, és követtek. De hogy azért egész más volt úgy írni pár sort, amikor voltunk mondjuk negyedennyien, meg mint most. És nehéz, mert volt egyszer egy olyan alkalom, amikor elküldött nekem valaki egy ilyen, nem is tudom ez mi volt, egy ilyen bejegyzést, egy Reddit bejegyzést rólam, és ott alatta sorakoztak a kommentek, vagy így, meg úgy, és ott így atomjaira szedtek. És az akkor egy pár napig, vagy nem, akkor egy ilyen pár óráig nagyon durván a hatás alatt voltam, és utána viszont nem pár napig, hanem elég hosszú ideig, de nem annyira, nem, hogy mondjam, nem bántott, inkább Amit éreztem, az, hogy sajnáltam azokat az embereket, hogy tényleg ezzel töltik a drága idejüket, amikor ehelyett lehetne mozogni, lehetne jókat főzni, lehetne jókat dumálni, lehetne, nem tudom, egy új nyelvet megtanulni. Szóval annyi minden más lehetne csinálni, mint az, hogy engem ott bántanak meg más, nem tudom, másik X embert. De hogy ez volt így az első és a legfőbb gondolat bennem, meg érzés, hogy basszus szegények, hogy tényleg ennyire. És viszont utána nagyon hosszan a hatása alatt voltam ennek úgy, hogy így azt érzem, hogy így ezt most leírjam, vagy ne írjam, ezt most így kirakom, akkor abból az lesz, hogy akkor most ő most ezt hogy fogja érteni, akkor most ezt mennyire lehet kiforgatni, és így ez így ilyen blokk volt, és inkább nem raktam ki semmit, és aztán rájöttem, hogy basszus, ezek az emberek azért vannak itt, mert kíváncsiak a véleményemre. Hogyha nekem ez a véleményem, és én egyébként elmögött a szándék nem az, hogy én bántsak bárkit, hanem az, hogy lendületet adjak, ötletet adjak, motivációja legyek, ha csak egy embernek is, már az tök jó. Most, és nyilván mindig lesz, amúgy apukátok mondta ezt az egyik videója, hogy itt a barack. Hiába lehet a barack egy gyönyörű és isteni finom gyümölcs, nem szeretheti mindenki a barackot, de hogy tényleg, és ezt is el kell fogadni, hogy én kiállok a véleményem mellett, a szándékom soha nem az, hogy azzal bántsak másokat, mindig az, hogy segítsek, özetet, lendületet adjak. Ha most ezt valaki mégis úgy veszi, hogy magára veszi, és bántónak érzi, ott már az nem az én felelősségem. És akkor ezen így túllendültem, és akkor onnantól kezdve ott megint azt éreztem, hogy így le tudom írni a gondolataimat őszintén és nyíltan. De mindegy, de még annyit akartam mondani, hogy így ennyi ember előtt azért sokszor érzem azt, hogy hú, ez ilyen túl intim, és nem biztos, hogy akarom. De amikor mérlegre pakolom, és azt érzem, hogy viszont segítene tök sok embernek, és akkor van, hogy bevállalom ezt ezért cserébe.
Annyira jó, van egy ilyen mondat, pont valamelyik nap hallottam egy podcastban, hogy ugye nevelünk, hogy kell ezt szépen mondani, szóval, hogy a magamra figyelés szemléletéből a másokra figyelés szemléletébe, ha váltok. Tehát ő ezt úgy mondta, hogy egy egocentrikus tartalomgyártásból, egy service, tehát egy szolgálatcentrikus tartalomgyártásba megyek át, akkor egyre kevésbé lesz kérdés az, hogy ezt megosztam-e, vagy merjem-e, és pont ezt mondtad mostan, annyira szép, úgyhogy nagyon köszi.
És Dóri, utolsó kérdésünk hozzád ebben az epizódban az lenne, hogy szereted magad, és szereted a tested? És ha igen, akkor mi a titkod?
Összességében igen. Igen, szeretem magam, és szeretem a testem. Vannak részeim, amiket nehezebben tudok elfogadni, mint külső, mint belső tulajdonság, vagy itt most csak külsőre gondolsz, Flóra?
Nem, mindenre.
Mindenre. Igen, tehát vannak dolgok, amikben az önszeretet egyetemen megnyilvánul, mint például az, hogy rendszeresen mozgok, meg táplálom a testem mindenféle tápláló étellel, meg iszom eleget, meg tehát ezekben nagyon ügyes vagyok. Viszont vannak olyan részek, amik nagyon nehezen mennek, és amikben egyértelműen megnyilvánul, hogy nem szeretem magam eléggé, mert túlvállalom magam sokszor, nem tudok nemet mondani dolgokra, és ennek az lesz a vége, hogy keveset tudok pihenni, nem jutok el olyan helyekre, hova el szeretnék jutni, például 1000 éve egy, nem tudom, kozmetikushoz, egy masszázsra, csak úgy fetrengeni egy kicsit a kanapén, és sorozatot nézni, könyvet olvasni, amit már nem tudom mióta ígérgetek magamnak, és egyébként halmozom a könyveket, szerintem ez egy betegség, és halmozom, hogy még ezt is elolvasom meg majd azt is, és veszem őket sorra, de még egynek sem álltam neki, vagy aminek nekiálltam, az ott áll félig befejezve, mert szóval, hogy nem, ezekre nem szakítok időt, és És érzem azt, hogy ez megint csak az én saját kezemben lévő döntés, hogy beírom magamat a naptáramba, vagy nem írom be magamat a naptáramba, vagy hagyom, hogy mások teleírják az én naptáramat pénzért. És oké, hogy mondjuk fizetnek érte pénzt, és én foglalkozom az ő problémáikkal, és segítek nekik, és azért ők fizetnek nekem, viszont ennek a vége az, hogy magamra viszont nem jut időm, az én saját pihenésemre, lelki, szellemi pihenésemre és töltődésemre nem jut idő, akkor majd annak a vége az lesz, hogy azt a pénzt, amit megkeresek jó sok munkával, azt majd költhetem arra, hogy eljárjak rendtalanító kezelésre, és mindenféle olyan kezelés, ami helyrehozza az én kizsigerelt testemet. Úgyhogy itt érzem, hogy itt még van hova fejlődni, és nagyon szeretném ezt a részét ügyesebben csinálni, és úgy is szeretném magamat, hogy hagyok magamnak időt pihenni, és lelkileg meg mentálisan is töltődni. Illetve külsőleg, hát vannak olyan részeim, amit nem feltétlen a kedvenc részem, meg a gyerekkorom óta problémás, de mondjuk elmondjam, hogy melyik ez. Ez leginkább az orrom, nagyon vicces. Én valamiért egyszerűen nem bírok megbarátkozni az orrommal, és aztán eljátszottam a gondolattal, hogy fú, úgy megműtetném, és lenne egy ilyen szép kis fitos orrom, de aztán eljátszottam, hogy az annyira megvan, tehát ez túl középen van, és túlságosan azon van a hangsúly, hogyha az megváltozik, akkor minden megváltozik. Szóval erről így letettem. Úgyhogy, de hát ez apróság igazából, azt gondolom, hogy így az összképhez képest. Mi a titkom? Nem tudom. Lehet, hogy ehhez is kell kell az, hogy egy olyan férjem van, aki minden nap megdicsér engem. Na. És azt mondja, hogy tetszem neki. És ez jó érzés.
Imádom. Látodok el, a basszus, annyira várom, amikor majd lesz egy stúdiónk is, és élőben tudunk beszélgetni, és videó is lesz hozzá, mert látodok kéne a fényeinket, míg ez a Dóri beszél, így mind a ketten így, vagy hatalmas bólogatásokban, vagy hatalmas felismerésekben, vagy pedig ilyen 200-wattos vigyorral. Tehát gyakorlatilag ez a három változik. Annyira köszi. Na látjátok, amikor szerintem ezzel indultunk, hogy önazonosság, autentikusság, akkor Dóri, na tessék, pontosan erről beszéltünk, úgyhogy én nem tudom ezt, hogy zárjam le ezt a beszélgetést, mert nagyon jó volt. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked, Dóri, mindenért. Tényleg, mindenért. Nem csak amit mondtál, de ahogyan mondtad, mindened itt volt velünk most, és én azt érzem, hogy ez egy elképesztően jó útra való lesz mindenkinek, akihez ez az epizód el fog jutni. Mindenféle síkon szerintem. Ugyanúgy mentálisan, érzelmileg, ugyanúgy a testi síkon, szóval jaj, nagyon köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk, hogy itt voltál velünk, Dóri.
Én is nagyon köszönöm, nagyon jól éreztem magam.
Pillangók, köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük Dórinak az értékes gondolatait, az őszinteségét, az emberségét, a természetességét, mindent, amit most idehozott nekünk. És nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és meghallgattatok minket, hogy itt vagytok velünk, és hallgattok bennünket folyamatosan hétről hétre. Köszönjük, hogy általatok és veletek létrejöhet ez a közösség, amit The Butterfly Effect-nek hívunk. Ne felejtsetek el feliratkozni, megtaláltok bennünket minden podcastot hallgató felületen, Apple Podcaston, Spotify-on, Google Podcaston. Ha értékeltek bennünket, azért nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk és leszünk, mert így tudunk minél több pillangóhoz eljutni. És ha szeretnétek velünk tovább kapcsolódni, ha szeretnétek mélyebbre menni és együtt dolgozni, akkor az epizód leírásában megtaláltok minden ehhez vezető linket. A következő hétfőn találkozunk. See you soon!